Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi ülését Budapesten. A püspökök imádkoztak Erdő Péter bíboros mielőbbi gyógyulásáért. Az ülésen szó volt a magyar püspökök novemberi római látogatásáról, amelynek során 14. Leó pápa fogadja őket, valamint szentmiséket mutatnak be Róma fő bazilikáiban. A püspökök megkezdték az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-os körlevél 30. évfordulójára készülő új dokumentum előkészítését, amely a mai társadalmi helyzetre reflektál majd az evangélium fényében. Tájékoztattak az új ima és énekeskönyv kiadásáról is. A püspöki konferencia támogatja 7 magyar ferences szerzetes boldoggá avatási eljárását, akik a 20. század üldöztetései idején haltak vértanú halált. 2027-re pedig meghirdették a hivatások évét, amely országos papi és szerzetesi találkozókat is magában foglal. Emellett szó esett a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, a Caritas nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtéséről és az egyházi 1%-os felajánlások fontosságáról is.
Első alkalommal szervezte meg Magyarországon is ökumenikus képzési hétvégéjét a Sömönöv közösség. A február 28-a és március 1-e között Zugligeten tartott alkalmon a Lelkiségi Mozgalom Magyarországi missziójának tagjai vettek részt. A képzés első napján Miguel Desjardin, a Sömönöv közösség papja, a francia püspöki konferencia keresztények egységével foglalkozó szolgálatának igazgatója tartott előadást. Prezentációjának első részében áttekintette az elmúlt 2000 év nagyobb szakadásait a keresztény egyházak között és azok okait. Ahogy Miguel atya elmondta, azért van szükség arra, hogy lássuk, hogy miért történtek a szakadások, mert most is ezen kérdések mentén tudunk elindulni egymás és az egymással való kiengesztelődés felé. Ezután kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a program, a hétvége pedig szentmisével és közös imádsággal zárult. Március 2-ától fokozatosan foglalja el az egy vagy két ágyas szobáját a Csillaházi Páty Integrált Intézmény új támogatott lakhatás nyújtó házában, az a 11 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő felnőtt lakó, akik eddig a Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régiójának Pátyi, Monori, Tököli és Budaörsi nappali ellátó intézményeibe jártak. Gyárfás Erzsébet a Csillaháza Integrált Intézmény vezetője örömmel mesélte, mennyire elfogadták egymást a leendő lakók, és mennyire örültek egymásnak. Olyan emberek ők, akikkel már sokat foglalkoztak a máltai intézményekben, és látszik rajtuk az a sok munka is, amit a család és a szakemberek segítségével végeztek. Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokkádot le fogjuk törni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a gazdasági évnyitó 2026 című rendezvényen Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, győzni fogunk és erőből fogunk győzni. Hangsúlyozta, rá fogják kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni. Hozzáfűzte, katonai erő nincs hozzá, ez nem szerepel a tervek között, de vannak politikai és pénzügyi eszközeik, és ezzel rá fogják őket szorítani, feltétel nélkül és hamarosan, hogy újra nyissák a barátságkőolajvezetéket, és teljesítsék azt a szerződéses kötelezettségüket, amelyet tartalmaz az Ukrán Uniós Társulási Szerződés. 700 munkahelyet tesz biztossá Pápán az Asztotek Automotive Hungary BT 3,6 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházása, közölte a kormány szóvivő a kormányinfón. Vitális Eszter hozzátette, a beruházást a kormány 825 millió forinttal támogatta. A kormány szóvivő azt is ismertette, hogy a haszonállat eledelek gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. 2 milliárd forint értékű beruházást hajt végre Mezőlakon, amelyhez az állam 140 millió forint támogatást biztosít. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalat beszállítóinak 90%-a magyar partner, az új kapacitás pedig elsősorban a belföldi piac ellátását erősíti majd.
Most az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés gomoly felhővel. Az északkeleti tájak fölé fátyol felhőzet érkezik estére. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Északkeleten alakulhatnak ki élénklökések. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A lélek útjain.
A 30 éves katolikus ifjúsági és felnőtt képzési egyesület rendezett konferenciát január 30-án a Budapesti Párbeszédházában. Csené Vadnai Borbála, a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének európai régióért felelős alelnöke, a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége munkatársa a nők pasztorációjáról tartott előadást. Most őt hallják.
Azzal szeretném kezdeni az előadásomat, aminek az a címe, hogy járjuk együtt a modern keresztény nő útját, a nők pasztorációja a gyakorlatban, három szinten, hogy megosztanám veletek, hogy egyáltalán hogy kezdődött a kapcsolatom ezzel a témával, a női pasztorációval. Nem egy kész tervvel indult, hanem egy nagyon egyszerű élethelyzettel és egy elhívással. Amikor férjhez mentem, Sashalomra költöztem, azt remélem tudjátok, ez Budapestnek a 16. kerületének egy városrésze, és elkezdtem járni a sashalmi plébániára. De őszintén szólva nem nagyon volt ott közösségi élet, amikor elmentem bibliaórára, három idős úrral ültem meg a plébános atyával, és én akkor nagyon vágytam arra feleségként, később anyaként, nőként, hogy legyen közösségem. Úgyhogy egy idő után az az ötletem támadt, hogy átmegyek Mátyásföldre, az a másik városrész, és meg is ismerkedtem az ottani plébános atyával, örömmel, szeretettel fogadott, és akkor hazamentem, elmeséltem a férjemnek, aki azt mondta: Bori, itt a sashalmi templomba volt az esküvőnk, itt kereszteltük a fiainkat, nem megyünk minden sehova. Hát én hallgattam az uramra, ugye, És akkor nem sokkal ezután 2020-ban egy hajnali reggeli imádságom alatt, ugye én imádkozom minden nap, és egy reggeli imádság alatt azt a gondolatot kaptam imában, azt éreztem, hogy arra hív engem Isten, hogy ott a Sasalmi plébánián hozzak létre egy női kis közösséget. Na hát az volt az első reakcióm, hogy hát Istenem, én erre teljesen alkalmatlan vagyok. Én nem vagyok teológus, nem vagyok hitoktató, én csak egy közgazdász vagyok. És akkor azt a választ kaptam, hogy mindig meg fogom neked mutatni a következő lépést. De mi az első lépés? Hát az volt, hogy beszéljek a plébános atyával. Úgyhogy tényleg Nagy Zoltán atya mindenben az első perctől támogatta ezt a kis születő közösséget, és az első találkozóra már 12 nő eljött a szép kis közösségi házunkba, és megalakult a Sashalmi keresztény női kör. És hát én azt érzem, hogy azóta is valóban a Szentlélek mindig mutatja a következő lépést, és ezekről a következő lépésről, erről az útról szeretnék nektek mesélni. Ugyanis ez a női körös tapasztalat vezetett el oda, hogy kicsit tudatosabban kezdjek foglalkozni a női pasztoráció témájával, de ugye mi ez egyáltalán, ezt érdemes végig gondolni, hogy én úgy értelmezem, hogy ez az egyházunk szolgálata a nők felé, akik ezáltal női identitásukat Isten szemén keresztül látják, hitükbe meg tudnak erősödni, életállapotukba, lányként, feleségként, anyaként, nagymamaként, egyedülállóként kísérést kapjanak, és örömmel tudják megélni hivatásukat, küldetésüket. Hát mi tartozik a nő pasztoráció témájába? Közösségszervezés, közösségvezetés, lelkivezetés, kísérés, hitmélyítés, evangelizáció, és a női élethelyzetekre adott válaszok, ilyen ugye az anyaság, a túlterheltség, az identitás kérdések, szerepkonfliktusok, magányeset, önértékelési kérdések, és ami még szerintem ide tartozik, olyan készségek fejlesztése, ami kapaszkodót jelentenek, és tényleg segítik a nőket a mindennapi életbe. És én nagyon nagy jelentőségét látom ennek, hogy a nők szolgálatán keresztül az egész társadalmunkra hatással tudunk lenni, hiszen mi neveljük a következő generációt, óriási hatással vagyunk a férjeinkre, szóval a keresztény értékeket a nőkön keresztül meg lehet erősíteni a társadalomban. És akkor a három szintet elkezdjük. Az első ugye a helyi szint. Kicsit mesélnék róla, hogy mi történt ezután, 2020 után Sashalmon. Egy szóval röviden fellendült a plébániai élet. Úgy képzeljétek el, hogy a Sashalmi keresztény női kör minden hónap második és negyedik hétfő estéjén találkozik, azóta is rendületlenül, és minden téma, amivel foglalkozunk, amiről beszélgetünk, azt nézzük meg, hogy mit jelent ez számunkra, keresztény nőknek ez az életterület, közösen keressük erre a választ. Természetesen időről időre szakértő vendégelőadókat is hívunk. A közelmúlt témái között szerepelt a kamaszok nevelése, az önazonos öltözködés, háztartásvezetés, szépségápolás, a zsoltárok világa, a szentelt víztartók jelentése, vagy a szentelt víz, inkább így mondom, bár van egy keramikusunk, aki készít szentelt víztartókat, tehát így jött a téma. A szinodalitásról beszélgettünk, kertészkedés, Laudato Si, kézműveskedés, közös alkotások, azt nagyon szeretik a nők, én nem annyira, de ők nagyon, és az egészséges életmód, tehát ebben aztán minden belefér, hogy mitől érezzük jól magunkat a bőrünkbe. Mindig imádkozunk, éneklünk a találkozók elején, végén, ugye fontos ez. Az alapelvei ennek a közösségnek a megalakulásától az, hogy itt minden nő elfogadva, szeretve érezze magát, és semmiféle pletykálkodás, kritizálás, hasonlítgatásnak egy ilyen közösségben nem lehet helye. És az a célunk, hogy minden nővel ott találkozzunk, ahol ő éppen tart az útján, és hogyha a közösségünk által ő egy lépéssel közelebb kerül Krisztushoz, akkor már nagyon jó, amit teszünk. És amit nagyon fontosnak tartok, az utolsó kérdés, hogy ja, hát igen, dinamikus növekedés, virágzik a közösség, most olyan 65 tagja van, de nem jön el mindig mindenki, szóval azért kezelhető. Miért hatékony evangelizációs eszköz? Hát azért, mert amikor olyan témákat hirdetünk meg, ami minden nőt megérint, érdekel, akkor nem csak a plébánia asszonyai jelennek meg a találkozóinkon, hanem bizony olyanok is, akik esetleg nem is járnak templomba, vagy már régóta távolabb vannak az egyháztól, és megtapasztalnak egy befogadó, szerető, jó közösséget, és bizony legtöbbször velünk maradnak. Tehát én ezt látom a legnagyobb jelentőségének, hogy ez egy evangelizációs eszköz, és megjegyzem, az életkor az egyáltalán nem számít, van kismamánk pocakkal, meg van nagymamánk, minket összekapcsol, hogy nők vagyunk, tehát megkeresztény nők, egyáltalán nem számít. A közösség gyümölcsei egyre növekednek, kialakult egy anyai macsoport, inkább imádkozósabb nőkből anyai macsoport, ima gyalogló közösség, a heti háromszor gyaloglunk, férfi kör a férjeinkből, ifjúsági, ilyen ifi kör a kamaszainkból, gyerekeinkből, tartunk lelki napot évente egyszer, meg kétszer családi kirándulást. Tehát, hogyha összességében nézzük, föllendült egy női körtől, föllendült a plébániai élet, és még megjegyzem, hogy ahogy növekszik, meg erősödik egy közösség, fontos, hogy ne csak magával foglalkozzon, úgyhogy most már van egy missziós szolgálatunk, örökbe fogadtunk egy anyaotthont, és egy szakértő módon, tehát amin ott szükségük van, azzal támogatjuk őket. Tehát így néz ki Sashalmon a közösség, és akkor az történt, most rátérnék az országos szintre, hogy ismét csak Nagy Zoltán plébános atyához térnék vissza, fölhívta rá a figyelmemet, azt hiszem már egy vagy másfél éve működött a női kör, hogy egyébként létezik egy országos szervezet, akik szintén nőkkel foglalkoznak, hogy talán érdemes lenne megismerkednem velük, és akkor én megkerestem a Kalász, ugye, igen, tehát ez a Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége, Kalász. Megkerestem a Kalász elnök asszonyát, Fekésházi Kingát, ő a jelenlegi elnök is, és nagyon érdekelt, és szerettem volna tanulni egy olyan nagymúltú szervezettől, aki azért évtizedek óta ugyanúgy női kis csoportokba gondolkodik, mint ahogy én. És nagyon hamar bevontak a szolgálatba, 2022-ben Kalász taggá avattak, ami egy ünnepés szentmise keretében történik. Pár szót mondanék a Kalászról. 1936-ban Lutzenbacher Rita, egy földbirtokos lánya alapította, és ő már akkor felismerte, hogy a női hivatás az nem bontakozik ki ösztönösen magától, hanem nagyon jó, ha van kísérés, van közösség, van példakép, van tanulás. Ugye ezek az értékek most is validak. A négyes célkitűzés, hit, erkölcs, nemzet, hivatás, ez alapítói négyes célkitűzés ma is teljesen érvényes. Ugye a katolikus hitünket éljük, e szerinti erkölcsi élettel, tiszteljük a gyökereinket, ismerjük a nemzetünket, és két lábbal a földön járó, anyás lelkületű nők legyünk. Hát ez nagyon szép célkitűzés. Kommunizmusba betiltották, 1990-ben újra alakult, most körülbelül 30 női csoportunk van országszerte. De nézzünk őszintén szembe a tényekkel, kicsit előregedett a női csoportok, előregedtek. Na és most érek rá arra, hogy mit látunk a megújulásunk stratégiájának, méghozzá ez a női csoportvezetők képzése. Ez azt jelenti, hogy meghívjuk, vagy úgy is mondhatom, keressük azokat a nőket, akik hívást éreznek arra, hogy vagy plébániájukon, vagy lakóhelyükön életre hívjanak, alapítsanak egy új női kis közösséget, lehetőleg Kalász csoportot. És van egy saját fejlesztési csoportvezetői kézikönyvünk, és erre évente többször online, meg személyes képzéseket tartunk. Most már, 30-40 nővel végezhettem, mert az jelenlétiben is sokan voltak, aztán most inkább online-ba. És az a lényeg, hogy a képzés után, aki hazamegy, én azt gondolom, hogy maga biztosan elindulhat ezen az úton. Nem csak módszertant tanítunk, azt is, de nem csak azt, hanem a fő üzenet, hogy van helyed az egyházban, van feladatod, van küldetésed, csináld. És a fő üzenet az, hogy keresztény női csoportot vezetni, egy nagyon kreatív szolgálat, de kétségtelen, hogy a Szentlélek vezeti ezt a szolgálatot, tehát nem stresszelünk, mi tartjuk a teret, megteremtjük a feltételeket, de hogy aztán hány nő jön el például egy találkozóra, vagy ott mi történik, azt mindig a Szentlélekre Istenre bízzuk. Tehát ez egy szolgálat, ami kreatív, de a Szentlélek vezeti. A képzéseink gyümölcseként sorra alakulnak az új kalászcsoportok, az első Vácon, utána Komlón, aztán Szolnokon, és hiszünk benne, hogy ahogy hintettük a magokat, még biztos, hogy valaki belendül, mert ugye van, aki érlelgeti magába a gondolatot, van, aki egyből belevág. Nem ér véget a csoportvezetők képzése ezzel a csoportvezetői képzéssel, hanem mentor programot tartunk nekik, ez azt jelenti, hogy online találkozunk időszakonként, mindenki megoszthatja a sikereit, a nehézségeit, a kihívásait, mert a kalásznak az a víziója, hogy mi a női csoportvezetőknek szeretnénk lelki otthon lenni, közösség, hogy megtartsuk őket, úgymond, és kapcsolódhassanak egymással, mert vezetni, hát ezt tudjátok, ez néha magányos játék, szóval jó, hogyha a vezetőknek is van közössége. Fontos, hogy a kalász idén lesz 90 éves, 36, ugye? 90 éves, Martonvásáron április 25-én tartjuk a jubileumi konferenciát, találkozót, nagy keresztény nőünnep lesz, úgyhogy várunk szeretettel benneteket. És ahogy vezetett tovább a Szentlélek, rátérnék a következő lépésre. A kalász nemzetközi kapcsolattartójaként ismerkedtem meg a WUKVO-val, World Union of Catholic Women's Organization, vagyis Katolikus Női Szervezetek Világszövetsége. Ez hát 100 női szervezetet tömörítő ernyőszervezet, ami így 60 országban van jelen. És az az érdekes, hogy így 8 millió katolikus nőt képvisel és ad nekik hangot. A központja Rómában van, a San Callisto palotában, egyébként a Caritas Internationalis szomszédságában. Fontos, hogy a tanítóhivatal teljes összhangban működik, szóval a Vatikánban, ott van a világiak, család és élet dikasztériuma alá tartozik. 2023-ban Assisi-ben a világtalálkozón egybekötött közgyűlésen megválasztottak az európai régióért felelős alelnöknek, és ez a tisztség azért arra ad lehetőséget, hogy látom, hogy a világon nagyon hasonló kihívásokkal küzdenek a keresztény nők is, meg a női csoportok is. Tehát mik ezek, ugye, amik kell tanulnunk, tehát az anyaság, a házasság, az identitáskeresés, a túlterhetség, a családi életeknek a széttöredezettsége, és nagyon hasonló valami miatt az előregedés is, ezt még nem értem miért, de a női csoportokba. Két dolgot emelnék, hogy emiatt, hogy ezt fölismerjük, nagy hangsúlyt kap a családpasztoráció is a WUKVO-ba, egy nemzetközi munkacsoportot vezetek, aminek a család, anyaság, apaság a területe, és a legnagyobb munkánk egy device-free family meal campaign, tehát elektronikai eszközök nélküli közös étkezéseket szeretnénk előmozdítani a világon a családokba, mert sok helyen erodálódik ez a szokás, Magyarországon talán még nem annyira, bár itt se egyszerű mindig összehozni a családot, és mindenki tegye le a mobilját. Szóval sokszor nem nagy programokra van szükség, hanem visszatérni a hétköznapi normális egyszerű családi kapcsolódásokhoz. Hát még amire büszkék vagyunk, hogy 2025 novemberében Budapesten adtunk alkalmat az európai regionális találkozóra, szóval 70 nő érkezett mindenhonnan Európából, és a Család az emberiség reménye címmel tartottunk Budapesten egy konferenciát. Az a lényeg, hogy ez a munka, meg ez a nemzetközi vonal számomra azt a felismerést adta, hogy ez a nőpasztoráció, ez nem egy helyi szintű kérdés csak, hanem a világegyházban is egy téma, az egyháznak egyetemes küldetése. És akkor rátérek a záró blokkomra, hogy hogy látom én a nőpasztorációjának, nők pasztorációjának jövőjét. Ugye említettem, hogy a kalász alapítója Lutzenbacher Rita is fölismerte 90 évvel ezelőtt, hogy a női hivatás nem ösztönösen alakul jól, kísérés, tanulás, példa, közösség, megerősítésre van szükség. És én azt gondolom, hogy ez a felismerés talán ma még aktuálisabb, mint valaha, és ennek a felismerésnek a talaján született meg a nők iskolája gondolata, aminek az a célja, hogy a nők női szerepeiket örömmel éljék meg, és életük minden területén kibontakozhassanak, kiteljesedhessenek, virágozhassanak. Sokan ismeritek az életkereket, egy coaching eszközt, tehát hogy minden életterület szépen harmóniába legyen, az egyik virágzik, a másik senyved, akkor az összes előbb-utóbb, na mindegy ez. Tehát, hogy ez az alapelve a nők iskolájának. és kifejezetten olyan készségeket szeretnénk fejleszteni, amik kapaszkodót jelenthetnek a nők mindennapi életébe. Mik lehetnek ezek? Önismeret, időgazdálkodás, kommunikáció, házasságápolás, gyereknevelés, háztartásvezetés, vezetői készségek, tehát munkaerőpiac és ciklustudatosság. Az is egy fontos téma. Kihangsúlyozom, hogy nem nagy előadások keretébe tervezzük, információból sok van, meg lehet tanulni, hanem mindig műhely munkák keretébe, ahol a személyes tapasztalatok kapnak nagy hangsúlyt, a megosztások. Nagyon hiszek benne, hogy azzal, hogy valamit megvizsgálunk, megbeszélünk, kimondjuk, mondjuk azzal rendszerezzük is az életünkbe, és amire fényt vetítünk, az elkezd növekedni. És a nők iskolájának az első része az a modern keresztény nő útja női mentorprogram, amit mi már 2022-ben Tóth Krisztina Kiki társammal együtt, akit biztos a Kifébe is sokan ismernek, együtt fejlesztettük ki. Ez egy 9 hetes női mentorprogram, 3 modulból áll, minden modulban 3 találkozó van. Az első modul a keresztény hitünk megélése a mindennapokban, hit, 3 találkozó, utána az öngondoskodás, amiben minden belefér, amitől jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az egészséges életmód, a ciklustudatosság, táplálkozás, mozgás, pihenés, nagyon gazdag modul, és az utolsó modul a hivatás, küldetés. Mire hív engem most az Isten? Tényleg azt látom, hogy ez nagyon nagy kérdés sok nő életében, hogy hát tudjátok, munka, anyaság, a munkán belül is, hogy mire hívja őt az Isten, és itt eszközöket adunk ahhoz, hogy a fölismert úton el is induljon bátran az a nő. Óriási gyümölcsei vannak, sok csoportot már kikivel végigvittünk, meg én egyénibe is vittem, tehát egyénibe is működik. És akkor az utolsó mondatom, hogy ha valakit megérintett ez a téma, és mondjuk szeretne részese lenni a nők pasztorációjának jövőjébe, akkor most mondom, hogy mi teljesen nyitottak vagyunk az együttműködésre. Ez egy terv 26-ba indul el, úgyhogy beszéljünk, remélhetőleg lesz is rá itt alkalom, és akkor járjuk együtt a modern keresztény nő útját.
Kedves hallgatóink, Csené Vadnai Borbálát, a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének európai régióért felelős alelnökét, a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége munkatársának előadását hallották a nők pasztorációjáról. A felvétel a 30 éves Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület konferenciáján hangzott el január 30-án a Budapesti Párbeszédházában. A műsort Papi Ildikó szerkesztette.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atyának, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatójának nagybőti elmélkedését hallják.
Abból a világból, amiben mi élünk, a farsangozásból és a sok problémából, ami körülvesz bennünket, megpróbáljuk a figyelmünket odafordítani a nagybőti lelki előkészületre, ami igazából nem más, mint húsvétra készülünk, hogyha figyeljük a szentmisének a könyörgéseit, ezek mind erre irányítanak bennünket. A nehézségünk a nagybőjtel kapcsolatosan nem csak talán nekünk, keresztény embereknek, akik Jézus nyomába próbálunk járni, de inkább azoknak, akik kicsit távolabb vannak az Isten útjától, az a nehézség, hogy maga az elnevezés, hogy nagybőjt, ebben valami riasztó, félelmetes dolgot látnak sokan. Hát először is a böjtöléssel kapcsolatosan az embernek vannak gondjai és problémái, mert hogyha valamit kívülről ránk adnak, ránk parancsolnak, akkor gyermekkorunkban is, hát ezt nem nagyon szívesen vagy nem nagy lelkesedéssel tekintettünk rá. A másik pedig van egy jelzője, hogy nagy böjt. Ebből nagyon sokan, talán akik távolabb járnak a Jóisten követésétől, azt hiszik, hogy ez valami borzasztó, elviselhetetlen önsanyargatás, és azt mondják, hogy hát akkor ezt nagyon gyorsan hagyjuk ki, lépjünk túl rajta, majd húsvétkor meghúsvítoljuk magunkat, de hát akkor is a mai világra jellemző, hogy a kereszténységgel kapcsolatos ünnepekből, lelki programokból csemegíznek, és mondjuk hát karácsonykor a nagy ajándékozás, a karácsonyfa, a szentestének a hangulata, és már lehet, hogy nem jutnak el szentmisére, vagy Betlehemet sem látogatják meg a templomokban. Ugyanígy számomra mindig érdekes volt a nagybőjti időszakban, hogy a médiában, ha bár most annyira nem hallottam ebben az esztendőben, a torkos csütörtököt emlegették. Korábbi években, amikor ennek nagy reklámja volt, szívesen bementem volna egy étterembe, és megkérdeztem volna ott a torkos csütörtöközöktől, hogy ugye akkor hamvazó szerdán tetszett kicsit legalább böjtölni, hiszen tudjuk, hogy a torkos csütörtök abból származott, hogy húshagyó kedden elhagyták a húsételt, hamvazó szerdán böjtöltek, és azért volt torkos csütörtök, mert az ételeket el kellett fogyasztani, nem volt hűtőláda, nem volt hűtőszekrény, és csütörtököt pedig követte a péntek, ahol szintén húsételt nem lehetett fogyasztani, tehát praktikus okokból tartották a torkos csütörtököt, de hát nálunk a mai világ kiszemezgeti belőle a magának tetsző dolgokat. Nagyon sokan kihagyják, átlépik a nagybőti időszakot, és majd húsvétkor sonka, tojás, mi egymás, ami a hagyományból kell, azt tetszik, azt magukhoz veszik. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet a kedves testvéreknek, hogy ha változik a nézőpontunk a nagybőti időszakkal kapcsolatosan, akkor teljesen mást látunk benne. Latinul a nagybőti időszaknak a neve az quadragesima, ami annyit jelent, hogy szent 40 nap. Tehát a magyar elnevezés a nagybőjt, és általában ami keresztény ünnepeinknek a magyar elnevezés, az néha nem fejezi ki jól a lényeget, tehát például Krisztus feltámadásának az ünnepét is húsvétnak nevezzük, hogy na végre már lehet húst tenni. Tehát szent 40 napról beszélünk, ami már teljesen más jelent. Ez a szent 40 nap, ez egy olyan lelki előkészület számunkra, amit a bölcs ember nem hagy ki. Miért nem hagyja ki? Két fontos dolog az, ami az iránya a nagybőjti előkészületünknek. Az első az rólunk szól, egyfajta önvizsgálatról, a másik pedig az nem más, mint megvizsgálom, hogy milyen az Istennel a kapcsolatom. Ami nagyon fontos még, hogy amikor arról beszélünk, hogy rólunk szól a nagybőjti lelki időszak, akkor igazából nem teszünk mást, mint ami a természetben zajlik tavasz alkalmával. Ugye tavasszal előkészítjük a kertjeinket, szépen felássuk, rendbe tesszük, hogy a termőtalaj az jó legyen, fogadja be az új magvakat, amiből majd élet születik. A másik pedig, amikor az életünkben pozitív dolgokat keresünk, azokat próbáljuk megőrizni, és ami viszont a saját boldogságunkban akadályoz bennünket, azokkal néha évek vagy évtizedek óta küzd az ember, és a Szent 40 napban arra hív fel bennünket az egyház, hogy tartsunk önvizsgálatot. Ami nagyon jól hangzik, a végrehajtása viszont kicsit nehéz. Azért, mert bele kell néznünk a saját életünknek a tükrébe, és az emberben van egy ilyen lélektani dolog, hogy a csúnya dolgokat próbáljuk elkerülni, ami nem tetszik, ami nem szép, azt inkább nem is akarjuk látni. Ugye ez ahhoz hasonló, mint amikor a reggel az ember a fürdőszobába bemegy még fél álmosan, és belenéz a tükörbe, és akkor lát egy ilyen álmos gyűrűt arcot, és hát ezt nem nagyon szeretjük nézegetni. No, ugyanez van az életünkben is, hogy sokan nem akarják meglátni a hibáikat, mert az arra ösztönözné őket, hogy hát akkor változtassak. Mint kinn a kertjeinkben, kezdjek el gyomlálni. És ezzel a gyomlálással nagyon vigyázni kell, mert sokszor belefáradunk. Látjuk a hibáinkat, hogy évek, évtizedek óta ugyanazok a gondjaink és a bajaink, és hát inkább feladjuk, és akkor gazos lesz az életünknek a kertje. Valaki egyszer azt kérdezte tőlem, hogy miért van az, hogy az ember hosszú évek vagy évtizedek óta majdnem mindig ugyanazokat a bűnöket gyónja meg a Szent Jónásban, és kérdezte tőlem, hogy hát a Jóisten ehhez mit szól, nem hazugság az, amikor megígérjük, hogy többé nem védkezünk, és én biztattam, hogy nem, mert a Jóisten így is szeret bennünket, őket soha nem az eleséseink, hanem a felállásaink érdeklik. Egy jó tanácsot szeretnék, praktikus tanácsot adni a nagybőti előkészületre. Ahogyan első áldozó korunkban megtanított bennünket a plébános atya, az első Szent Jónás, hogy üljünk le egy kis papírcetlivel, tollal, és írjuk fel a bűneinket, nehogy elfelejtsük. Próbáljuk feltérképezni, hogy mik azok a gondok, nehézségek, gyengeségek, bűnek az életünkben, ami valójában ellenünk dolgozik, mert megkeseríti a saját boldogságomat is, illetve a környezetemnek a boldogságát. Hogyan lehet ezektől megszabadulni? Egyszerre nem lehet. Vegyük a példát a kertgondozásból, ha szeretném az összes gazt mind kiirtani, hát akkor ahhoz nagy elektromos ilyen fűkasza kellene, de hát azzal kivágok mindent. Vegyük őket szépen sorba. Határozzuk el, hogy melyik az a emberi hibánk, tulajdonságunk, amitől szeretnénk megszabadulni a nagybőti időben, ami annyit jelent, hogy erre különösen is figyelek, hogy ne kövessem el, és többször győzzek ebben a küzdelemben, mint máskor. Ilyenkor szokott az előfordulni, hogy mondjuk valaki elhatározza, hogy na akkor idén mondjuk a csúnya beszédtől szeretnék megszabadulni, elhatározza, kéri a Jóisten segítségét, és egy óra múlva már megint kimondott egy csúnya szót. Mert hát ilyenkor nem szabad feladni, hanem újra kell kezdeni szépen is belekapaszkodni a Jóistennek a kegyelmébe. A másik praktikus tanács viszont, hogyha van ilyen kis asztali naptárunk, ha hét minden napjához beírok egy-egy emberi gyengeséget, tehát például hétfőn arra figyelek, hogy ne hazudjak, kedden ne legyek indulatos, ne legyek agresszív, szerdán ne beszéljek csúnyán, és sorolhatnám, és ha ezekre figyelek még külön, arra az egy gyengeségemre, észre fogjuk venni, hogyha ezt komolyan tettem, hogy mintha a többi bűn is elkerülne bennünket. Tehát a nagybőti előkészület az rólunk szól, a Jóisten az égből nem fog lecsapni ránk, hogyha nem úgy készülünk föl rá. Igazából önmagunknak ad az egyház egy lehetőséget, hogy újra és újra megújuljunk. A másik iránya a nagybőti készületünknek az nem más, mint az Istennel való kapcsolatunk, amit azért érdemes megvizsgálni, mert így is úgy is találkozunk vele az életünknek a végén. Egyszer hallottam, hogy egy teológus így magyarázta, hogy milyen lesz majd az Istennel való találkozásunk, mi alapján leszünk majd elbírálva az életünkkel kapcsolatos, hogy megkérdezi tőlünk azt, hogy ismersz-e engem. Hát mondhatnánk, hogy ez nagyon egyszerű dolog lesz, mert rávágom majd, hogy igen, ismerlek téged. De a földi létezésünk után a lelkünk az már nem tud hazudni meg gonoszkodni, hanem teljesen független lesz a testi valóságunktól, és aki nem ismeri az Istent, az nem fogja tudni kimondani azt, hogy én ismerlek téged. Ezért érdemes megvizsgálni az Isten kapcsolatunkat, ne halogassuk, hogy milyen az Istennel a kapcsolatom. Csak néha futtában találkozunk, és akkor sincs neki igazából mondani valóm, vagy pedig már régi jó, stabil kapcsolatunk van, próbálok az Úristen útján járni, emberi gyengeségeimmel, esendőségeimmel, és ezt a kapcsolatot próbáljuk erősíteni. A harmadik feladatunk a nagybőti időben, hogy el kell jutnunk, ahogyan én ezt szoktam kifejezni, a húsvéti hitre. Hiszen húsvét a kereszténységnek azért a legnagyobb ünnepe, mert a legfontosabb üzenetét tartalmazza az Úristennek, azt, hogy a földi életünk, hogyha véget ér, befejezzük ezt a földi zarándokutat, akkor ott nem megsemmisülés van, hanem van folytatás abban, amiben mi is reménykedünk. A temetések alkalmával, amikor mennél közelebb állunk az elhunythoz, akitől a ravatalon búcsúzunk, és azokban is, akik távolabb voltak tőle, eljönnek tisztességből végtisztességet adni egy szál virággal. Ugyanaz a kérdés merül fel, hol lehet most ő? Mi történt vele? Megsemmisül teljesen? Ez a vége? És bízunk abban, hogy reménykedünk, hogy hát nem, mert hát ő annyira jó ember volt, hogy egy ilyen jó embernek az élete nem lehet igaz, hogy a létezéseit véget éren, és bízunk abban, többen, akik nem is nagyon templomba járok, néha internetes közösségi oldalakon kifejezik azt, hogy tudom, hogy a nagymamám él, vagy hogy onnan fentről vigyáz ránk. Tehát ezért fontos számunkra a húsvéti hét, hogy amikor oda kell állnunk szeretteinknek a sírja mellé, erre a kérdés, hogy hol lehet most ő, az egyház megadja a választ. Ugye van egy ilyen szlogen, amit szoktak mondani, hogy onnét még nem jött vissza senki. Na hát húsvét ezt cáfolja meg, hogy dehogy is nem, hát Krisztus feltámadt a halálból, és ezt hirdeti az egyház, erre készülünk. Ez egy olyan út, a húsvéti hit, amit helyettünk senki nem fog tudni végigjárni, hogy felérjünk a húsvéti hitnek a tetejére. Bármilyen szép lelki gyakorlatot, előadást, szentírási részt olvasunk, hogyha én nem jutottam el a húsvéti hitemre, akkor amikor majd az én életem fog befejeződni, mire fogok várni, mire fogok készülni. Ha benne van a húsvéti hit, akkor elfogadom azt, amit Szent Ágoston is mondott, hogy a halál az nem más, mint egy olyan kapu, ami ideától nézve tele van könnyel, szomorúsággal, félelemmel, sötétséggel. Odaátról nézve pedig tele van fénnyel, örömmel, a találkozásnak az örömében és az örök életnek az örömével. Tehát ez a három feladat az, amiben kéri az egyház, hogy lépjünk határozottan. Lehet, hogy esetleg a korábbi éveknek a nagybőti előkészülete nem sikerült olyan jól, mert inkább kikerültem. Én azt javaslom, hogy ebben a nagybőjt időszakban merjünk a Szent 40 napnak az útjára határozottan lépni, vagyis merjünk szembenézni önmagunkkal, megvizsgálni a saját életünket, merjünk elgondolkodni azon, hogy a jó Istennel milyen is a kapcsolatom, hiszen ez kettünknek az ügye, a jó Isteni és az enyém, és a harmadik pedig, hogy próbáljam elérni idén húsvétra húsvéti hitemet. Na, ebben segít bennünket az egyház, vezet bennünket, és felszólít például a nagybőti prefációkban, világosan megfogalmazza azt, hogy ebben a lelki előkészületben az emberek többet imádkozzanak, gyakorolják az irgalmasságnak a tetteit, és az újjászületés szentségei által készüljünk fel a lelki megújulásra. Mit jelentenek ezek? Többet imádkozzanak. Nagyon sokszor az imádsággal kapcsolatosan belemenekülünk abba, hogy kötött szövegű imádságokat imádkozunk, mert nem merjük, vagy nem akarjuk megfogalmazni saját szavainkkal azt, ami mondani valónk lenne az Isten felé. Én erre biztatom most a kedves testvéreket, hogy ebben a nagybőjt időszakban ne csak az imádságnak a mennyiségére, hanem a minőségére is figyeljünk oda. Legyen minden este egy olyan pár perc, amikor már elcsendesült körülöttem az élet, ahol őszinte szavaimmal elkezdek beszélgetni az Istennel, mint ahogy azt valamikor gyerekkorunkba tettük, elmondjuk neki, hogy mi van velünk, mibe kérjük a segítségét, miért adunk hálát, tehát erősítsen meg bennünket, és az imádság útján a nagybőti időszakban a keresztúti ájtatosság viszont óriási erőt ad nekünk, mert fedezzük fel azt, hogy a keresztúti stációknak, az állomásoknak van egy üzenete. Az ember Krisztus keresztútjának az állomásaiban felfedezi a saját életének a kérdéseit, nehézségeit, és ezekben megerősítést kaphat. A másik fontos szempont az, hogy az újjászületés szentségei által lelkileg megerősödjünk és felkészüljünk húsvétnak az ünnepére, ami annyit jelent, hogy az egyház kéri is, hogy legalább a húsvéti időben végezzük el a szentgyónásunkat és járuljunk szentáldozáshoz. Tehát ha eddig ezt ritkábban tettem, próbáljam ki azt, hogy ne csak közvetlenül húsvét előtt vagy a nagybőjt időszak végén végezzem el a szentgyónásomat, hanem már az elején is egyre többet járuljak a szentáldozáshoz, és a nagybőjtbe többször kell gyónni, nem kell szégyelni, mi papok nem Pilátusként, hanem az irgalmas Krisztusként ülünk ott a gyónó helységben, ahol várjuk a bűnbánókat, hogy Krisztusnak az irgalmas szeretetét, megbocsátását közvetítsük. A harmadik dolog pedig azt mondja nekünk az egyház, hogy gyakorolják az irgalmasságnak a tetteit. Ez két irányba mozog. Az egyik az, hogy a megbocsátást vizsgáljuk felül az életünkben, mennyire tudok megbocsátani, vannak-e olyan emberek, akikre már évek vagy akár évtizedek óta neheztelek, haragszom rá, emiatt nyugtalan az életem. A megbocsátásról és a haragról egyébként, hát egyrészt keresztényi kötelességünk, másrészt megint ez rólunk szól és értünk van. Az az ember, aki nem tud megbocsájtani, és van haragosa, annak a lelkében van egy nagy hely lefoglalva, ami annyit jelent, hogy akinek nem tudok megbocsátani, azon megpróbálok kis bosszúállásokkal revansot venni az ő életébe, és mennél több ilyen kis bosszúálláson van, mennél több haragos van. Gyakorlatilag szinte leltározni kell, hogyha X-el találkozok, akkor nem köszönök neki az utcán direkt, vagy a másikkal ezt csinálom, a harmadikkal így állok bosszút, és egy idő múlva az embernek a lelke tele lesz ezzel a bosszúállással is. Nem jut idő arra, hogy én igazából az életemben az örömet és a boldogságot keressem. Az irgalmasságnak a másik iránya, ami talán számunkra egy kicsit meglepő, hogy az irgalmasságnak a testi gyakorlatait is végezzük, hív fel bennünket az egyház, és már az ószövetségi prófétáknál is a bűnbánathoz kötik az irgalmasságot, a jó cselekedeteket. Ugye mondja a prófét, hogy törd meg az éhezőnek a kenyeredet. Ez az igazi bűnbánat. Mi nem a nagybőjti időhez szoktuk kötni, hanem inkább az adventi, karácsonyi készületre tesszük azt, hogy na hát ilyenkor az ember próbál jótékonykodni. Az egyház viszont már 2000 év óta arra hív bennünket, hogy a nagybőjti időszakot is használjuk ki arra, hogy jó cselekedeteket végezzünk. Erre hív fenn bennünket majd az egyház. Hallottuk az elmúlt vasárnap, nagybőjt második vasárnapján Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a körlevelét, amiben felhív bennünket, hogy az egyháznak a 2000 éves hagyományát követve nagybőjtben az irgalmasságnak a gyakorlásában segíteni akar, mert nagybőjti tartós élelmiszergyűjtést tartunk. Ez 2010-től van már itt Magyarországon. A templomainkba viszünk tartós élelmiszert, és ezeket összegyűjtik, és vagy az egyházközségek, vagy a katolikus karitász az, aki eljutatja azokhoz az emberekhez, akik számára ez a gondviselésnek, a Jóistennek az ajándéka lesz rajtunk keresztül, hiszen mi vagyunk a gondviselésnek az eszközei. Tudom, hogy sok nehézséget jelent, hogy beteszi az ember a táskájába, és elviszi a templomba kijelölt helyre, de vannak különböző adománypontjaink, több helyen a karitás csoportok, boltoknál is fognak élelmiszergyűjtést végezni, ott is meg tudjuk ezt tenni, és nagyon hálásan előre is köszönjük, és tudom, hogy minden család nehezebb helyzetben van, hiszen rezsiválság van, gazdasági válság, infláció, és sorolhatnám tovább a különböző okokat, de ha mindannyian csak akár egy kilónyi élelmiszert viszünk el a templomba, akkor ezzel már meg tudjuk valósítani azt a csodát, ami minden nagybőti tartós élelmiszergyűjtéskor megvalósul, hiszen ezt követően nagyon sok családnak tudunk a húsvét ünnepére segítséget nyújtani. A böjtölésről még egy gondolat, miért mondjak le bizonyos dolgokról? Nem az egyház számára fontos a böjtölésed, hanem önmagad számára. Arról beszél az egyház, hogy próbáld ki önmagad, hogy tudsz-e erősebb lenni, mint a vágyaid, mint az ösztöneid, és az a nagy kérdés, hogy ki az, aki irányítja az életedet. Egyszer találkoztam egy kedves ismerősömmel, aki panaszkodott arra, a feleség azt mondja neki, hogy ő annyit iszik, hogy ő alkoholista. És próbált volna tőlem valami vigasztaló dolgot kérni, vagyis, hogy én erősítsem meg, hogy szerintem te nem vagy. Az is azt mondtam meg, hogy nézd, én annyira nem ismerlek téged, a hétköznapjaidat, de tegyünk egy próbát. Próbáld ki, hogy a következő héten nem fogyasztasz alkoholt. És majd, ha legközelebb találkozunk, beszámolsz róla. Ha kibírod, akkor nem függsz az alkoholtól, hanem akkor bizony függőséged van, és ezen érdemes elgondolkodni. Egy hét múlva találkoztunk, és megkérdeztem tőle, hogy na, mi újság van, hogy vagy, és azt mondta, hogy atya, nem vagyok alkoholista. Ennek nagyon örülök, hogy te így látod, és kibírtad? Azt mondta, hogy nem, már másnap este alkoholt kellett fogyasztanom. Tehát a böjtölés az igazából egy teszt, amiben saját magunkat teszteljük. Én kívánok minden kedves testvérnek nagyon szép lelki utat erre a nagybőjt időszakra, hogy lelkileg, testileg megtisztulva, a húsvéti hittel megerősödve, még nagyobb örömmel tudjuk húsvétkor a feltámadt Krisztusnak az örömhírét hirdetni.
Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!